Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar szabadság eszméje örökkévaló és időtlen, jelentette ki a miniszterelnök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott ünnepi beszédében. Orbán Viktor azt is mondta, a jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké. A kormányfő Budapesten a múzeumkertben tartott megemlékezésén elmondta, a nagy víz túloldalán fordulat történt. Kiderült, mi vagyunk a jövő, ami tehát nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké. A mi szabadságharcunk épp úgy, mint 48-ban, most sem csak a magyarok ügye, a csatát ma valójában a nyugati világ lelkéért vívják, fejtette ki Orbán Viktor. Kiemelte, a birodalom össze akarja keverni, majd le akarja cserélni Európa őslakosait idegen civilizációból érkezettek inváziós tömegeivel. 15 éve már, hogy nem bírnak velünk, és minden fegyverük kicsorbult rajtunk. 4 választást nyertünk zsinórban, és másfél évtizeden nem horpadnak be a védvonalaink, hangsúlyozta. Mindig akad egy birodalom, amely a magyarok szabadságára pályázik, most épp egy brüsszeli, mondta a miniszterelnök. Brüsszel visszaél a hatalmával, ahogy Bécs tette annak idején, tette hozzá. Európa urai úgy döntöttek, hogy Ukrajnának folytatnia kell a háborút, kerül, amibe kerül, majd kap cserébe gyors uniós tagságot a mi pénzünkön. Erre viszont egyetlen válaszunk lehet, uniót, de Ukrajna nélkül, jelentette ki a kormányfő. Akár az összes élelmiszerre kiterjeszthetik az árrésstoppot, ha első körben nem lesz elegendő eredménye. Erről beszélt a miniszterelnök még pénteken a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, már megjelentek a gazdaságban annak a jelei, hogy az ukrajnai háború közelít a végéhez, de a boltokban ez még nem látszik. Hamarosan megkezdi működését a Trieszti kikötő magyar tulajdonú része, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Rómában. Szijjártó Péter az olasz miniszterelnök helyettessel Matteo Salvinivel tartott tárgyalása után arról beszélt, 2 éven belül magyar exportőr vállalatok egy magyar tulajdonú kikötőn keresztül exportálhatják majd a termékeiket keletre. A Közel-Kelet biztonsági helyzete nagymértékben befolyásolja Európa biztonsági helyzetét is. Hazánk ezért abban érdekelt, hogy a térségben stabilitás, béke és nyugalom legyen. Erről beszélt a külgazdaság és külügyminiszter ma a Facebook oldalán, miután telefonon konzultált egyiptomi kollégájával. Szijjártó Péter azt írta, az elmúlt időszakban sajnos mindez nem volt jellemző, ezért Magyarország nagyra becsül minden olyan kezdeményezést, amely azt célozza, hogy a Közel-Keletre visszatérhessen a stabilitás, és az emberek békében, nyugalomban élhessenek. Befejezték a száj és körönfájással fertőzött marhák tetemeinek elföldelését Bábolnán, közölt a város a Facebook oldalán. Összesen 1700 állatot földeltek el, mindegyik a kisbajcsi szarvas marha telepről származott. A vírus az eddigi közlések szerint nem terjedt tovább. Jövőre elkezdődhet 7 vasúti nagyállomás felújítása, közölte a MÁV. A tájékoztató alapján Budapest keleti, nyugati, déli és kelenföld állomások, valamint Debrecen, Győr és Szeged pályaudvarainak felújítása és funkcióbővítése kezdődhet el. Arra kérte az orosz elnököt Donald Trump, hogy hagyja életben a bekerített ukrán katonák ezreit. Az amerikai elnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott, eredményes megbeszéléseket folytatott telefonon Vladimir Putyinnal, és nagyon jó esély van arra, hogy véget érjen a háború. Putyin előzőleg fogadta az amerikai elnök külön megbízottját, Steven Witkoffot. Az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky viszont úgy nyilatkozott, az orosz államfő nem akarja lezárni a háborút. Garantáltan életben maradnak és méltányos bánásmódban részesülnek azok az ukrán katonák, akik leteszik a fegyvert a Kurszki régióban, jelentette ki Vlagyimir Putyin az orosz biztonsági tanácsülésén. Az elnök ezzel Donald Trump arra vonatkozó hozzáintézett felhívására reagált, hogy kímélje meg tehát a Kursz megyében körülzárt ukrán katonák életét. Mint mondta, megértéssel fogadta a hivatali partnerének indítványát, amelyet szerint az emberiesség elvei vezéreltek. Jóváhagyták az Európai Unió nagykövetei az orosz magánszemélyek és szervezetek elleni szankciók újabb féléves meghosszabbítását. Az intézkedést Magyarország is támogatta, bár a lista némileg módosult. Ukrajna és a védelmi politika mellett az uniós versenyképesség lesz a jövő heti brüsszeli csúcs találkozó központi témája, közölt az Európai Tanács elnöke. António Costa meghívó levelében kiemelte, a versenyképesség növelése érdekében szó lesz az egyszerűsítésről, az energiaügyről, valamint a megtakarítás és beruházási unióról. Végül az időjárásról. Holnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, továbbra is elszórtan valószínű eső, zápor, sokfelé újra felélénkül, felerősödik majd a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 1-2, napközben 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Tompos Péter nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a mezőkövesdi vőfély konferenciáról szólunk, utána pedig egy költő, filmes túrázót is megismerhetnek. Elsőként Reisinger Csaba vőfélyt hallják.
Akkor én, ha már itt tartunk, akkor mondanám, hogy stílusosan, de nem szeretem az idegen szavakat, tehát a hagyományhoz hűen, akkor bemutatkoznék, engedjék meg. Csaba Vőfé, én a becsületes nevem, vőfékedés, ami az én mesterségem. A szüleimnek szerettem volna emléket állítani, amikor elkezdtem, ugyanis édesapám, hát végezte ezt a műveletet, illetve felkérték, egy is a nagybátyám, ők vőfékedtek annó. Ugye kisfalukban mindig ez volt a szokás, hogy megvolt az mindenkinek a szerepe. És én őket gyerekkoromban is már figyeltem, tátocájjal figyeltem őket, és ebből próbáltam meríteni, és ezt tovább vivendő elkezdtem ezt a vőfékedést, és 30 év után lám most itt kellett találkozunk a földiekkel, de én azt mondom mindig, hogy a haza ott van, ahol vagyunk, és ahol szeretettel várnak bennünket.
Csaba vőfé, ajaki. Mondja, hogy kis falu. Ajok nem olyan kis falu. Elég, hát mindig nagyobb volt ott a környéken. Azt tudom, amikor indult a processzió Mária Pócsra, hát bizony elég jelentős csapat volt mindig, akik elindultak és gyalog jöttek keresztül a falun is. Lehet, hogy máshol átszálltak, de az ajakiakat mi úgy ismertük, hogy inkább ugye egy kicsikét olyan tautosak.
Igen, és ugye akkor visszatérve megint, ahogy beszéltük, ugye a kis jelzőt használtuk. Én azért is hangsúlyoztam ki, illetve erre egy picit kitérnék, ugye ajaknak kettő része volt. Volt a tót vég és a magyar vég.
Na, ezt nem tudtam.
Lebontva volt a kis ajak és a nagy ajak. El volt különítve, volt egy faluderekosi rész, volt a kutaljasi, és a magyar vég, illetve a tót vég. Tehát ezek így információim szerint, de ha valaki másra tudja, akkor őt megkövetem és fejet hajtok. És a hagyományt viszont azt mindig is tisztelték és becsülték. És azért nem mondom szándékosan, hogy ápolták, mert nem beteg. Tehát a hagyományt azt viselni kell, tovább vinni. És itt egy picit kitérnék, ha már egy picit a szóba került az egyházi vonulata is, illetve a hit, hogy ajakon nem csak a lakodalmas káposzta, illetve a lakodalmas szokások, amik nemzetközi hírűek, hanem a Máriás lányok is, akiknek az egyik vezetője, és itt kalapot emelve szeretnék tisztelegni Poncsimanyinak, Takásné Poncsimanyinak, az ő segítségével is nagyban szerepet játszott az, hogy még mai napig fent vannak a Máriás lányok, és ezáltal a hagyomány, azon belül pedig a lakodalmas hagyomány, és szerény személyem is itt lehet Mezőkövesden egy vőfélykonferencián. Megtisztelő számomra, hogy ajakot én képviselhetem.
Egyébként van más vőfély és ajakon, vagy pedig ön az egyeduralkodó?
Hát, az, hogy uralkodó vagyok, azt nem mondanám. Vannak vőfély kollégák, viszont ők már vagy már letették, vagy csak beugrók voltak. Tehát, ahogy mondottam, ugye a hagyomány szerint mindig az volt, hogy a vőlegény kérte fel a vőfét a tisztségre. Ugye ennek is megvoltak a hagyományai, szokásrendjei, stb.
Általában rokon volt, nagybátyja, vagy keresztapa.
Igen, valaki, igen.
De az nem volt profi.
Nem, de próbált, mint ahogy minden teljességre máshogy hívják nálunk, ugye vőfének hívták, van, ahol kunkapitány, stb. Tehát sorolhatnám itt a jelzőket, de visszatérve ugye ajakra, itt inkább azt mondom, hogy egyedül vagyok, mint vőfély, mint zászlóvivő, de, és ezt bátran kijelentetem, és boldogan, és büszkén, hogy mint ahogy említettem ugye a Poncsi Manyi nevét, vagyunk még zászlóvivők, akik a hagyományt és a tiszteletet viszik tovább, és ha nem is konkrétan a vőfélkedés, de a hagyományon keresztül össze tudunk dolgozni, és közös erővel tudjuk hirdetni Ajak hírét.
Ajaknak messze földön híre van, mondta a káposztát. Nem tudom, hogy megkóstoltam-e már, mert hát 20 kilométerre se lakok onnan, laktam onnan, hasonló lehetett. Az a igazi szabolcsias jó. Anyám úgy csinálta, hogy apróra vágta a húst, nem darált, apróra vágott húst, azzal a rizsel, minden, és paradicsom bőven. És akkor utána pedig úgy égett a gyomrunk, hogy nagyon te lehetett rá inni is, hogyha kellett. Hogy a galaxiban meg kell is.
Így van, és akkor, ha már itt tartunk, ugye az evésnél, ugye a vőfékedésre ismét csak visszatérve egy picit, ugye említettük a lakadalmas káposztát, megint csak akkor vőféhez méltóan próbálom az ajaki káposztát is protezsálni, illetve pártoskodom mellette egy picit, ugyanis amikor a vőféj hívta a vendégeket a lagziba, akkor elmondta, hogy meghívjuk át a lagziba a falu apraját és nagyját. Lészen majd ottan finom ajaki lakadalmas töltött káposzta, meg ajaki mennyasszonyi kalács. Azután meg jófajta homoki borral úthatja majd mindenki a szomját. Tehát a gyomorégést azt el kell felejteni, be kell venni a gyomorkeserűt, és az majd helyre rakja. Majd ki kell táncolni magunkból a kalóriát, és ezzel segítjük mulatságba az ifjú párt.
Ugye végig nem mehetünk, mert azt hiszem akkor este is lenne. Hát van 6-8 órás munka egy vőfékedés, most régebben hosszabb volt, azt már megbeszéltük Lacival, Konszolacival, hogy akkor volt, amikor két naposra is húzták a lagzit. Ajakon azért talán még a hagyomány miatt hosszabb egy kicsit, nem? Tehát elkezdődik kora délután, vagy délelőtt már?
Igen, és hát még nem is olyan régen, tehát a 2000-es években, illetve most már az utóbbi pár évben, ugye, ahogy említettem, ugye a nemzetközi lakodalmas bemutatók is szerepet kaptak ajakon, ott még megtörtént az, hogy ugye a vendéghívogatót és a csalogatót, azt a vőfély mondta, és viszont a mostani hagyományoknak megfelelően. Tehát azt tudom mondani, hogy most 2025-ben még bizonyos dolgok élnek, lehet, hogy azért ne általam, és hogy beszéltük ugye, hogy én még zászlóvivője vagyok ajakon a vőfékedésnek, lehet, hogy csak az én személyem tesz erre rá, de én úgy tudom, hogy általában megkezdődik már reggeltől, és másnap reggel 4:00-5. Régen úgy hívták, mindenki rá fog ismerni, csurgó, ami lecsurgott az asztalról, vagy morzsaparti, ami még ott maradt az asztalon. Visszamentek, és ahogy pakoltak össze, készítették vissza az edényeket, elmosták, a sátrot bontották. Ezeket a morzsányi falatokat, illetve amit lecsorogtak a boros pohárból vagy kancsóból, azokat elfogyasztották. Tehát nem ment semmi kárba.
Azt hiszem, hogy ugye volt egy kis visszaesés a 2000-es évek táján is a házasságkötéseknél. Most pedig, mintha erősebb lenne, erősödött volna mondjuk kormányzati rendelkezésekre, kedvezmények miatt is, így akkor már nem kopnak ki önök sem. Lesz szükség a munkára.
Hát bízom benne, és ennek apropójából is jött ez az ötlet, hogy a vőfékedést próbáljuk kidobolni, vagy kidoboltatni, vagy figyelmet felhívni a figyelmét az embereknek erre. De én nyugodtan, büszkeség nélkül jelenthetem ki, hogy azt vettem észre, hogy a Covid, és bocsánat, egy picit erre kitérek, ugye ott volt egy kis hanyatlás is, de azóta azt vettem észre, hogy egyre jobban kezdenek visszaállni az emberek a mulatságra, nem a rendezvényekre, nem a szertartásokra, hangsúlyozom a mulatságra. És a mulatság szó, ugye eleve azért is hangsúlyozom kétellel, mert mullat, elmullatja azt az időt, a szomorúságot elmulassza. Mert ugye a magyar ember bánatában és örömében is mulat, de bízunk benne, hogy az ajaki nép, illetve a lakodalmas nép, az csak örömébe, ugyanis örülünk annak, hogy az ifjú pár összekötötte az életét, és segítjük őket a házasságba.
Vőfé percen van egy jó pár szalag, mindegyik még nincs rajta, gondolom, hát nem is tudná elhozni.
Nincs. Én azt vallom, hogy az ember persze azért van a vőfélypálca, azért van, hogy hirdetjük azt az esküvőt, ahol már voltunk. Tehát amikor én megkapom a szalagot a kedves mennyasszonytól, ugye, ezt gondolom tudják, de említést érdemel, hogy a vőfély szalagnak az eredete az onnan indul, hogy a lányok hajában régen szép szalag volt. És azt, amikor bekötötték a fejét, onnantól kezdve már konyba kellett viselnie, kendőt a fején, és az a szalag, ami kikerült, arra ráírta a mennyasszony a saját, illetve a párja nevét, odaadta a vőfénynek, hogy hirdesse, büszkén hirdesse, hogy ők már egymáshoz tartoznak. És ez volt a szerepe. Na most a szalagot, hogyha én most mindet hordanám, akkor ami legaló van, nem biztos, hogy látnák. Ezért megpróbálom mindig az utóbbi egy év termését pálcámon viselni, ezzel is hirdetni. Természetes, hogy akik már régebben voltak, ők sem mennek a feledés homályában, mert velük találkozom a civil életbe, és akár, hogyha oda kerülünk, akkor hívnak a keresztelőre.
Hát köszönöm, azt hiszem, hogy még másokkal is kell beszélnie, de azért még egyet áruljon már el nekem, hogy a Csaba vőfénynek mi a hivatalos, becsületes családi neve.
Rajzinger Csaba vagyok, és nagyon szépen megköszönöm, hogy itt lehetek. Kisvárdában lakom, és ahogy már említettem, Ajakon születtem, és még azt is büszkén vállalom, hogy régen úgy mondták, a gázcseretelep melletti kiskapuba.
Következő vőfélyünk Erdélyből jött. Antonia Árpád. Valamennyire összetartoznak?
Igen, tehát mind a Hargita Maros Kovászna megyéb. Hargita és Kovászna. Székelyföld.
Tehát a Székelyföldnek a vőfélyei. Általában egy településen egy vőfély van, vagy azért van több is?
Természetesen, hogy van több is, főleg városokban vannak olyan vidékek, Csíkszereda és környékén, hogy 30 vőfély is van. Udvarhelyen csak 7-8 van Parajt képviselve, tehát most egy vőfély van onnan, de ott is 2-3 vőfély. van erdővidékről is vannak.
Akkor hangos kép lesz.
Igen, nem probléma.
Tulajdonképpen akkor a magyarság, magyar területeken a vőfékedés az még nem halt ki. Nem hogy divat, hanem egyszerűen megvan, és meg
így
is
van,
lesz.
Így van.
Más vőfékedés, tehát a románok tulajdonképpen akkor a magyarokra jellemző főképp a vőfékedés, ugye?
Hát igen, mindenféleképpen, tehát több mint 300 éves hagyománya van neki. Tulajdonképpen itt Debrecenben alakult volt meg az első vőfécég, és akkor társultak, akkor ugye egybe volt még. Erdély is ide tartozott, tehát úgyhogy a vőfészséget itt intézményes formában volt képviselve.
Tehát értsük úgy, hogy cég, tehát egy érdekvédelmi csoport volt
így
ez,
van.
És tulajdonképpen akkor meg most is könnyű elkezdeni a vőfékedést, vagy azért kell egy alapképesség hozzá?
Hát igen, ez jó kérdés. Mindenféleképpen kell tudjon beszélni, tehát ne legyen lampalázó, mert 200, 400, 500 ember előtt is, most már ritkábbak az ilyen nagy lakadalmak, de 200, 250 azért nálunk felé elég gyakran van. Itt Magyarországon már 70-80, 100 az már nagy lakadalomnak számít. Tehát voltam én 17 lakadalomban itt Magyarország területén is, de ez a tapasztalatom, és más kollégákkal is beszélgettem, tehát átlagban itten a kisebb lakzik, tehát a 70-100 személy közötti is már nagynak számít.
Jó, azt tudom, hogy régebben nagyobbak voltak, sátoros
lakzik
voltak,
igen.
Mind most önöknél mit tartanak sátorosnak?
Nálunk Székelyföldön nem nagyon, tehát vannak ilyen rendezvényházak, de van például Erdélyben, Széken, ahol nagy hagyománya van, és sátoros lakzikot tartnak.
Általában azért a lakzik azok, ugye, nagyobb létszámban vannak, és mennyire érzik a fontosságát a lakodalmaknak? Mert itt Magyarországon egy időben szinte elmaradt minden, még a házasság is, de Erdélyben azért a hagyományok még azért jobban élnek, ugye?
Igen, mindenféleképpen, és még van igény, tehát a vőfészségre nem terjedt el még annyira a ceremóniamestereknek a szerepe. De ott is vannak már ceremóniamesterek, akik egész másképp csinálják, nem rímekbe beszélnek, mert a vőfénynek az is a sága, hogy
mondom,
nem csak búcsúztatók ott, hanem mindenféle ételeknél beköszöntés vezetik a mennyasszonytáncnak, amikor sor kerül rá a nyitótáncot, tehát mindent a vőfények.
Én a sajátomra arra emlékszem, csak a káposztára már nem nagyon Szabolcsba, a csirke lábára, meg a tyúk lábára, vagy kakas lábára, nem is tudom már, csak ezeket a mozdókákat hallottam, de el is felejtettem akkor. Ön ezt használja, gondolom, ezeket?
Hát bizonyos dolgokat függően, hogy egy falusi környezetben van, vagy pedig városon, tehát ugye az igény szerint próbálunk valamennyire a modernebb vonalat is képviselni.
Ez az ön általában felvett ruhája, vagy pedig most ünnepi ez, vagy mindig ugyanezt használja?
Hát mindig ünnep, nem mindig, tehát van, amelyiket fekete mellénnyel használok, és hímzett mellény, ezt pedig most 2 éve kaptam, tehát ez valamikor a 40-es években Homoró Dalmáson volt népviseletként használták, és most valamennyire sikerült visszahozni, tehát egyelőre még nem sok embernek van, az almási fúvózenekar tagjainak, akik ide is járnak ki, több testvér településük van, Tokod, Gébergyén, tehát ezekre a részekre is járnak ki, ők kelik, és én azon kívül, hogy vőfékedek, 10 éven keresztül mindig az almási barlangfesztiválon főztem a homolódalmási fúvósoknak is. Ez is egy megtiszteltetés, hogy ezt a mellényt.
Mellényt is, és hát még a felső rész az inkább ilyen református.
Ez a bocskai, tehát a bocskai. De ez van mellény is, csak mondom most a...
Az a kis kulacsaszék.
Ez túlélési csomag. Hát írja, hogy medvével őrzött terület, és egy kis 50 fokosnál erősebb szíverősítő van benne, úgynevezett.
Akkor a medve szíve az meg megdobban és elszalad, amikor meglátja.
Igen.
Antonia Árpád bőfét hallották Erdélyből. Következő riportunkban az erdélyi küldöttség vezetője szól.
Hát igen, egyszerű a bemutatkozás, nevem Fodor Levente, Csíkszeredából jöttem. Születésileg, ahogy szokták mondani, a mi vidékünkön fél lábam csíkrákosi, vagyis felcsíki, a másik fél lábam pedig háromszéki, pontosabban ozsdolai.
Ezt meg kell magyarázni.
Ezt egyszerű magyarázni, ugyanis Székelyföld néhány régióra oszlik, székekre oszlik, Gyergyószék, Csíkszék, Udvarhelyszék és Háromszék. Ezeket a székeket lehetne még egy kicsit részletezni, viccesen mondva úgyis lehet, hogy a nagy székek mellett vannak kicsi székek. Na de hát nem kell aprólékosra venni a dolgot, tulajdonképpen egyik lábam csíkszéki, a másik meg háromszéki. Háromszéknek is van az egyik különleges része, a felső háromszék, sajnos felső háromszék a történelem viharában nagyon sokat kellett szenvedjen. A alsó háromszéknek, a odal részének pedig a barcaságiakkal vegyülve egy kicsivel érdekesebb volt a helyzete. De mi, felső háromszékiek, nagyon-nagyon ki kellett tartsunk a történelem viharaiba, hogy megmaradjunk, úgy szintén a csíki székelyeknek is. Innen jövök én, erről a kicsit Zord, de annál érdekesebb vidékről.
A Zord az mit jelent az időjárásába télen, meg a változatos időjárásban, vagy az embereknek a keménysége is néha, mert muszáj volt, hogy megkeményedjenek.
A zordság elsősorban a földrajzi elhelyezkedésnek köszönhető, tehát legfőképpen az időjárásnak köszönhető, de az időjárás megszüli a maga emberét, ezért gondolatvilágával, kifejezésmódjával zordabb, mint a másik ember, de belsőleg lelki érzékenysége talán, ha kell, még érzékenyebb, és jobban vágyik a szeretetre, mert mindig zordságot kapott. Tehát a zord csíki és annál zordabb gyergyóvidéki emberekre azt mondják, hogy igen, egy kicsit zordabbak, de hogyha jól belegondolunk, akkor ez nem csak a külső zord időjárással kapcsolódik össze, hanem azzal is, hogy muszáj volt ilyenné válni, ahhoz, hogy fent tudjuk maradni. Egy örökös harc, nem csak a hétköznapokkal, nem csak az áramlatokkal, hanem még az időjárással is örökös vívódásba kellett lenni.
Hát meg azért 1919 után 20 már hivatalosan is átkerült a azokhoz, akik elfoglalták ezt a területet, hogy nekik adták a csatlósaik, de tulajdonképpen azóta is még keményebbnek kellett, hogy legyen itt a Magyarország, hogy megmaradjon.
Igen, hát a trianoni, hogy mondjam, azt mondják, hogy békediktátum, amit én sokkal durvábban fejeznék ki, de nem illdomos most erről beszélni. Trianon kapcsán sajnos, hogy az ortságunknak csak annál jobban nőnie kellett, hisz az ember befelé kellett forduljon, le kellett nyelni egy csomó mindent, és meg kellett küzdeni nem csak a külső betörő hordákkal, ellenféllel, mondhatni ellenséggel, hanem még ki önmagunkkal is meg kellett vívjunk, mert bizony nagyon sokszor éreztük, hogy a lelki húr elpattan, és akkor már csak baj lesz belőle. Nekünk a trianoni trauma nagyon érzékenyen és nagyon keményen érintett minket, mert közelbe kerültünk azokkal a népekkel, akik a maguk nemében szerencsétlen, hogy mondjam, kishitű népek lévén, de egy kitartó és alattomosságra épülő egyház zordembert csinált belőlük, és így örökös harc lett kettőnk között. Valóban az egyszerű hétköznapi emberek megértik egymást, és ott Moldva és a románság vidékein is vannak jó lelkű, jó emberek, akik csodálkoznak, hogy miért van ez az örökös ellentét. Az örökös ellentétet sajnos azoknak a felsőbb köröknek köszönhetjük, akiknek tudjuk, hogy mi volt a célkitűzésük. Erről sokat lehet beszélni. Szerintem nem kell ebbe belemerülni. Minden esetre a politikai áramlatok, főleg a politikum, főleg a felsőbb körökből való állandó ellentétnek a meghirdetése az volt, amelyik minket zordát tett, és ez az ordság megmutatkozott az élet szinte minden területén.
Ugye most ünneplünk, én is önökkel, mert látok ennyi bőfét, hát az ünnep az önöknek ott is, és itt is ünnep, de tulajdonképpen minden házasságkötés és főfékedés ünnep önöknek valószínű, ugye?
Így van, hisz az élet egyik legszebb dolga az, amikor egy ifjú pár indul az életbe, és ezt az életre szóló szép dolgot, hogyha úgy kéri valaki, hogy szeretném, hogyha ezt maga még ünnepélyesebbé tenné, akkor vőfénynek, lakodalmas gazdának, ahogy mi vidékünkön mondják, mindent meg kell tegyen azért, hogy szépé, fenkölté, és tényleg igazi ünnepé tudja ezt varázsolni.
Van úgy hírük a vőfélyeknek, hogy kit hívnak meg, vagy pedig hát be van osztva a terület egy picikét?
Nem, van hírük. Most már a mai világunkban, mivel hogy az elérhetőségek nagyon megkönnyebbültek, így általában hírnévre megy a dolog, de tudni kell, hogy Székelyföldön, és az érvényes a mai Székelyföldnek érintett területre, szinte minden falu közösségnek megvan a maga vőfélye, és minden közösség a maga szokásaival együtt próbálja ezt továbbvinni. Érdekes, ezt tovább is fogjuk vinni, mert az ifjúságnak erre úgy láttuk, hogy van igénye, van rá szükség. És ez elsősorban köszönhető annak, hogy kitartóan ugyan megpróbáljuk ezt fenntartani.
Mit vár a mai naptól, egyébként a találkozótól? Mennyire lehet egy egységesebb fellépést adni? Vagy hallottam itt félfüllel, hogyha valaki másiktól átvesz dolgot, akkor vallja be, hogy ezt átvette, és mondja el. Gondolom, ez az egységesítésnek egy bizonyos pici jele is.
Igen. Hát ettől a mai rendezvénytől tulajdonképpen én személyesen két fontos dolgot várok el, és szeretném, hogyha ilyen hangnemben tudnánk egy kicsit gondolkozni. Az egyik a szakmai tudásoknak a átadása és továbbadása. Azért mondom ezt szakmának, mert már szinte szakmai szinten kell ezt csinálni és művelni, mert óriási nagy a kihívás a modern világból bejövő mindenféle lagymatag szokásoknak. Na most ellenállni a külső áradatnak, hagyományainkat úgy tárni a fiatalok elé, hogy vegyék észre és érezzék, hogy annak nagyon szép és nagyon sokkal díszesebb a mondani valója. Ez külön kihívás, ez a szakma. Itt szakmai megbeszélésekre is kerül sor, amit az első elvárásunk az, hogy ezen a szinten tudjunk egymásnak újat nyújtani, tudjunk egymásnak tanácsot adni. A másik elvárásom pedig az, hogy maguknak a vőfélyeknek is egy kicsit megnyitani a lelki világát abba az irányba, amit Jézus tanított nekünk. Ebben az életben, ne felejtsük el, egyetlen túlélési lehetőségünk van, ami csak a szeretetén múlik. És hogyha sikerül minket erre az útvonalra önmagunkat rátereljük, és ha sikerül, hogy a szeretet jegy jegyében mindig is bizalommal és hittel fordulunk egymáshoz, akkor van tovább lépés. És ez az egyik cél.
Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy már egy cél megvalósult, hiszen a szeretetet lehet érezni itt az embereken.
Így van. Lehet a szeretetet érezni, és ha egymás szemében nézzünk, bármilyen vidékről jövünk, keressük az embert. Keressük azt az embert, aki ledobva a hétköznapi poros politikus köpenyegét, valahová való tartozásának köpenyegét, kijön, előjön az az ember, amelyik szeretetre méltó, amelyik azért jött ide, mert közösen akarunk valamit. Erre nagy szükség van. Ez az egyik célkitűzés, én úgy remélem.
Fodor Levente, lakodalmas gazdát hallották Erdélyből.
A földön vágynak valami után, minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, reménye. Három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak el sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Ő, ki mindent elhordoz, s ha kell, sok vétket elfedez. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem. Tudod, a szeretet átvisz az életem, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér. Ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel, félelemmel, ha raggal a szeretet megtalál, bárhol is legyél. Nyisd ki a szíved és bízd benne, ne félj, megváltozhat az életed, igen úgy, ahogy nem is képzeled. Mert a szeretet nem fogy el sosem, tudod, a szeretet az átvisz az életed. Ő, aki mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet az nem fogy el sosem, mert ez a szeretet ez átvisz az életen, mindent elhisz, mindent remél. A szeretet mindennél többet ér. Ó, ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él.
A vőfélyek után egy különleges személlyel beszélgetek, aki verseket ír, túrázik, és filmekben statiszta szerepet vállal.
Hegedűs Attila vagyok Mezőkövesdről. Elsősorban a túráimról, költészetemről és a filmes pályafutásomról szeretnék a mai nap beszélni.
Mezőkövesdi, ugye? Igen. Szereti ezt a települést?
Szeretek itt lakni, igen. A bükkalja az nekem mindig olyan vonzó volt, és élhetőnek tartom ezt a kisvárost. Itt cseperedtem fel, itt jártam iskolába, minden ide köt. Még a szüleim is élnek, és ők is itt laknak Kövesden.
Az természetes, hogy nem beszéltünk meg semmit előre, és még az sem igazából, hogy mit fogok kérdezni, de hát ő meg azt mondta, amit éppenséggel úgy a szíve akar. Hát mivel kezdjünk? Nekem mind a kettő, tehát a természet, a túrázás, ugye, illetve hát tulajdonképpen a film is valamilyen szinten ugye a szívem csücske. Nem azt mondom, hogy a költészetet nem szeretem. Sok ismerősöm van, volt is költők között. Csak hogy mondjam, én igazából a mai költészetet nem értem annyira. Ugye a régieket, még Arany Petőfi, stb. Még úgy Adig, még József Attiláig el tudunk menni, utána a maiak már másképpen fogalmazzák meg a gondolatokat, érzéseket, másfajta rímösszetétel és gondolatiság is más. Ön, igaz, láttam a verseket, de nem akarom elemezni. Melyikhez tartozik? Az újhoz, vagy a régihez is?
Én a régihez. Egészen a visszamegyek a klasszikusokig, a rímfaragásaim azok a fejemben képekként jelennek meg. Én inkább képíró vagyok, ezeket a képeket másolom ki, és azokat faragom meg úgy, hogy érthető legyen, de mégis egy kicsit a fantáziájára bízom az olvasónak, hogy mit akar látni, mi az a pillanat, ami benne megfogalmazódik arról, amit én írok.
Hogy jönnek ezek a gondolatok? Mert hogyha a versben nincs gondolat, akkor az nem vers, az egy valamiféle összeállított kis rimtákolmány. De ahhoz, hogy igazából gondolatok jöjjenek a költőknek, művészeknek, valamiféle olyan gondolatiság kell, amit el akar mondani. Van, aki álmába felugrik, és akkor leírja, van, aki ott gyötrődik, kínlódik, akár egy könyvtárban, akár egy váróban, vagy bárhol másutt, és van, aki teljesen másképpen, egy nagy katartikus élmény hatására. Ön hova tartozik? Mind együtt?
Igen, változó. Szinte a felsoroltak közül mindenhol írtam már én is, a szobámnak a mélyén, de akár egy vonatra várakozás közben is, vagy egy utazásom során, de volt már úgy, hogy egy túráról hazatérve, és akkor az egy természetképként jelenik meg a papíron. Általában egy rímpár, ami megindítja, és utána, mint egy teljes csuporból a tej szinte kifolyik a papírra, és a végén összeáll. Nem sokat szoktam javítani rajta, hanem próbálom úgy elkészíteni az egészet, úgy megírni, megrajzolni, megfesteni, hogy az már a kész.
Érdekes, azért én itt voltam egy pár évig a műfázban is, tehát igazgatóként is, meg hát ismertem a helyi költőket, Csekarcsitól kezdve, vagy a Laboda Kálmánig, akik ismertek voltak. Ön nem nagyon tülekedett, tolakodott elő. Miért?
Ha meg akarnak ismerni, akkor megismernek bármilyen úton. Én nem akarok olyan, úgymond sztár vagy nagy költő lenni, hanem azért ismerjenek, ami én vagyok.
De hát azért mégiscsak jó, hogyha az embert megismerik az utcán, és akkor egy-két sort elmondanak abból a versből, mondjuk Pázmándi Lacinak, és most volt könyvbemutató Sziki Karcsi által. Hát azért jó, hogyha tudjuk, hogy van itt Mezőkövesden, mert azért ez egy nem nagy település. Ide azért kellenek a híres emberek, a jó emberek, azokat, akiket akár a gyerekek is tudnak követni valamilyen szinten, de hát még akkor előtte van. Mert itt van a kis kötet, amiben vannak versei. Van egyáltalán olyan, hogy kedvenc vers valakinek? Mert ha én írnék, az mind az én gyerekem lenne. Van?
A sajátjaim közül?
Saját. Hát nem az idegen.
Igen. Igen, több versem is van, ami úgy kedvencebb, amit feldolgoztak már, elszavaltak, Széles Kinga elszavalt egy megzenésített formában, az fent is van a Facebookon, arra úgy büszke is vagyok, hogy az ő hangján megjelenik, de van egy másik is, amit egy költészet napja alkalmából szavaltam el, az pedig az Ébredj című versem. Az egy egészen mély mondanivalóval bíró ébresztő. Így tudom ezzel az egy szóval elmondani. De ezt a versemet, ezt az Ébredj versemet már tudomásomra jutott, hogy itt a gimnáziumban is a gyerekeknek átadták és bemutatták, mert már nehezebb egy adit átadni nekik, a jelenkor gyermekeinek, mint egy jelenkori verset. És mégis legyen tartalma, mondani valója, de az ő nyelvükön is szóljon, és még legyen benne a múlt is.
Hát azt hiszem, hogy ha valaki, én belelapozgattam, de nem emlékszem sem a címére, sem, hogy mit is tartalmazott. Hogyha valaki akarja, olvassa el, interneten megtalálható, ugye?
Igen, fent van a Facebookon is, Hegedűs Attila versek néven, de fent van a poet.hu-n is, ott is az összes publikált versen megtalálható, ott simán rákeres az ember, hogy poet.hu és Hegedűs Attila, ott én leszek az egyetlen találat jóformán.
Attilából millió van, de a poet.hu-n csak
igen, ön. Ott csak én vagyok.
Hát gratulálok, felettünk fúrnak, faragnak, ismerős ez a zaj, azt hiszem mindenkinek, ez betonházban vagyunk. A költészetet most egy kicsit akkor abba hagyjuk ilyen zaj mellett. Akkor menjünk a természetbe. Azt hiszem, hogyha valaki szereti a természetet, és rengeteget túrázik, legalábbis úgy láttam, hogy itt-ott-ott túrázott. Miért? Mert ugye az ember szereti, csak hát az, hogy még a túrázásra úgy rávegye magát, ahhoz kell idő, még amellett pénz is, mert nem úgy van, hogy a lábkéznél van, de van egy csomó eszköz, amit kell hozzá olyan, hogy csoport is, mert egyedül. Hát én volt, mikor túráztam, de nem olyan túl jó egyedül túrázni, minimum 2-3 ember kell, mert ugye baleset is érheti az embert, meg egyébként is ma már a medve, meg a többieket is figyelembe kell venni, de mikor indult ez a túrázási hajlam szeretet? Én tájfutó voltam, többször elmondtam már, az azt jelenti, hogy jó, ez a túrázás, ez micsoda, semmit nem kell csinálni, csak ott sétálgatni. Hát bizony most már, amikor a Pádis fennsíkra mentem felfelé, akkor már nem erről volt szó, hanem igen nehéz. Tehát azért ez fizikailag is, de szellemileg is nem megpróbáltató, hanem inkább úgy valamiféle mást igényel, mint a mindennapokban itt ülni egymás mellett és beszélgetni. Na, akkor mikor kezdődött ez a szerelem?
Ez még gyerekkorban. Egészen annyira gyerekkorban, hogy nekem nagyapám mezőr volt a Zemplénben, Fony településen, és ő is már egész pici koromban nagyon sokat kivitt a természetbe. Utána cserkészként is nagyon-nagyon sokat tanultam meg a cserkész oktatómtól. Ő igazán megszerettette velünk a túrázást, megértette velünk a túrázást, hogy mit, hogy kell csinálnunk, és utána azt magunkba szívva már önálló túrákat, utána pedig már saját magam által szervezett túrákat is csináltunk. Furcsa módon szervezem a túrákat, mert van egy, vagy volt a Covid előtt egy egész tetemes létszámmal rendelkező csoportom. Mindig meghirdettem, hogy valahova szeretnék menni, de külön nem írtam le azt, hogy milyen lesz az útvonal, milyen lesz a szint, hanem csak úgy, hogy körülbelül erre mennék. És utána vártam a jelentkezőket, hogy kikből fog állni az a túracsoport, az a baráti kör, akik éppen velem szeretnének jönni. És e módon fordítva csinálom, nem a saját igényeimre csinálom a túrát, hanem azokra az igényekre, azokra a teljesítményekre, akik jönnek velem, akiket már ismerek, és hogy ők érezzék leginkább jól magukat azon a terepen, hogy ne fárasszam ki nagyon őket, hogyha éppen gyengébb a teljesítményük, vagy ha egy erősebb csoport van, akkor meg ne untassam őket, akkor egy erősebb terepet, egy komolyabb túrát csinálunk velük.
Ugye egyik túra sem egyforma, még ugyanazon az útvonalon sem, ez természetes időponttól is függ, évszaktól függ, meg hát időjárástól, társaságtól, stb. De azért biztosan volt olyan túrája, amire úgy szívesen emlékszik vissza. Mondjuk nekem is volt már olyan, amikor azt hittem, hogy ott maradok, nem bírok tovább menni, volt, amikor pedig olyan kényelmesen mentem, hogy a többiek csak úgy lihegtek utánam. Tehát az ember sem egyforma mindig. Hosszabb túrák, vagy a rövidebb túrák a kedvencei. És akkor, hogyha belefér, akkor egy olyan, amire úgy szívesen emlékszik.
Változó. Függ a hangulatától az embernek, hogy éppen mi az, ami tetszik aznap neki. A közepes túrákat szeretem. A nagyon rövid túrákat, azok csak ilyen sétálások. A nagyon hosszú túrákba már nem szeretek úgy belemenni, hogy csapattal sem. Magamban nem szeretek abszolút túrázni, mert nem tudjuk azt, hogy eleve mit hoz a természet, mert mindig a természet diktál, ha fel akarunk menni egy hegyre, akkor nem az a cél, hogy fent leszünk a hegy tetején, hanem amit mond a hegy, mert mindig a hegy parancsol. Hogyha éppen eső jön, ha éppen olyan időjárás van, ami azt nem teszi lehetővé, hogy a terveinket teljesítjük, akkor vissza kell fordulni. És ez sok embernek nagyon nehéz, mert makacsok az emberek, hogy ó, én elterveztem, én fel akarok menni, és mindenáron, a mindenáronnak igen nagy ára is lehet.
Attól függ, hogy mikor fordulunk vissza, vagy hol megyünk rá. Nekem is volt már példa rá, mentem volna Heregrétről, Istálboszkön keresztül, lábam kibicsaklott, és akkor utána kerestem a legrövidebb utat, de nem visszafordultam, mert visszafordulni már hülyeség lett volna, akkor már nem bírtam volna, tehát azért észnék kell lenni, azért nem szabad egyedül túrázni, ugye ebben megegyeztünk. Érdemes is, ugye, tanácsot adni, de tulajdonképpen melyik időszak a legjobb? Mert a telet én, megmondom őszintén, nem nagyon szívesen választom túrának, mert hát már nem bírnám annyira. Tavasz?
Inkább az ősz. Az ősz. Az ősznek van egy olyan gyönyörűsége, a színessége miatt is. Az időjárás az a legkiszámíthatóbb az őszi, és valahogy Nekem az ősznek van egy olyan varázsa, ami úgy kivisz.
Melankólikus, mint a költészet.
Igen, ez egy jó szó rá.
Egyébként Magyarország, vagy pedig a Kárpát-medence a fő túraútvonal?
Igen, ez a Kárpát-medence, ez megint egy jó megközelítés. Sokat járunk Erdélybe, a Tátrát nagyon szeretjük, az Alacsonyt és a Magast is, a Szlovák Paradicsom is szinte minden útvonala már mögöttem van, de voltunk már Bosznia-Hercegovinába, egészen Montenegróig is lementünk már. Érdekes területek, teljesen másak, mint a magyarok, érdemes megnézni azokat is.
Ugye az ember azt gondolja, hogy a külföldi túrák azok sokba kerülnek, hát nem tudom, Korpás Karcsi, mikor fent van a neten, mutatja, hogy ő 60 ország körül volt már, és szinte fillérekből meg lehet oldani. Ön is ezt a fajta mentalitást követi, vagy pedig azért éljünk már egy kicsit úgy jobban?
Teljes mértékben fillérekből meg lehet oldani. Az autókat, azokat mindig úgy szervezzük, hogy mindenkinek optimális legyen, vagy ha éppen úgy van, akkor egy kis busszal. De most már vannak nagy csoportok is, Pótáné Marikáékkal, az életmódváltókkal, egész nagy csoportokat tudunk eljuttatni fantasztikus helyekre. Neki is beszoktam segíteni úgy túravezetésbe is, ha ott a helyszíneket kell újoncként, hogy még senki nem járt arra, mindenki újonc azon a területen, akkor szeretem úgy megismerni elsőként, vagy elsőként feljutni valahova, valamelyik magasabb pontra, és akkor utána már segítve a többieket könnyíteni nekik is az útjukat. Nagyon szeretem Erdélynek a farkaslakai részét. Ott egy nagyon kedves házaspárhoz szoktunk kijárni éves szintű rendszerességgel, és az a vidék, az még az érintetlenségéről híres. Azért is szeretem Erdélyt, mert olyan furcsa módon megmaradt benne az a régi élet, amit már nem tapasztalok Magyarországon. És ez az egyszerűség, ez vonzó. Amikor tényleg saját magunknak kell eligazodni egy olyan területen, ahol minden megvan még. Minden adott.
A 19. század, 20. század eleje, nem a vége, és nem a 21. század. Emlékszem egyszer ott Magyar Balkón, amikor először láttam szamarat lehozni a tejet a hegyről, és merték ki belőle, akinek hány juha volt fent, hát csodálkoztam, akkor nálunk már nem volt. De hát ez az élet ott is azt hiszem, hogy lassan-lassan eltűnőben van. Egyébként egy évben hány túrára képes, hányat bír úgy el, nem csak a pénztárca, hanem az idő is, mert azért nem csak költ, hanem dolgozik is, amiről hamarosan szó lesz.
Igen, azt is most már így belefűzhetjük a másikba, hogy most már a film és a túrázás az már úgy egyensúlyba kerül. Régen ez teljesen másként volt. Régen úgy is voltunk, hogy egy-egy nyári évszakban akár négy napos túrára is felmentünk a Tátrába. Azok még elég vad idők voltak, hogy mondjam, egy kis baráti körrel, de utána ezek már úgy lecsengtek. Volt, amikor nagyon nagyban nyomtam a teljesítménytúrákat, és akkor arra felkészülni, itt a Lesnándor emléktúra, ami a közelünkben van Cserépfaluban, azt jelenleg 8-szor teljesítettem, és volt egy olyan abszolút optimális idő, amikor minden fantasztikusan összejött, a felkészülésem is nagyon jó volt, és közel 800 emberből második helyet tudtam megszerezni.
40 kilométeren?
A 20 kilométer nekem az
a
szívem
csücske. Mondta egyébként, csak azért a 40 kilométer, az már a putóké.
Igen, szinte. igen, az már egy más kategória. Én ebben találom meg úgy önmagamat, ebben még ki tudom élni, és még nem fárasztom annyira ki magam, hogy már rosszul érezzem a végét. Szeretem végig kiélni az egész túrát, és nem versenyként. Ugyanúgy a többiek is társak, ugyanúgy segítjük egymást, nem egyedül indulunk, hanem úgy párokba, hármasával, és akkor ott is, ha bármi baj van, ha bármelyikünkről látjuk, hogy nem érzi jól magát, akkor segítünk.
Molnár Attilával készített riportunkat a jövő héten folytatjuk. Műsorunk végén elköszön önöktől a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Tompos Péter nevében is a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk önöket a készülékek elé.